kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet Isten szent igéjét Lukács evangéliumából, a 22. fejezetből, 31. verstől olvasom. Lukács evangélium a 22. részéből, a 31. verstől ezeket a sorokat találjuk. Mondta pedig az Úr: Simon, Simon, imé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondta néki: Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. És ő mondta: Mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Nem könnyű része ez a Bibliának, az evangéliumoknak. Kicsit kínosan érint bennünket, hogy a legismertebb apostol, akire oly sokféleképpen hivatkozunk, hogyan is jutott abba a helyzetbe, hogy a Getsemáné kertben azután megtagadta, sőt háromszor megtagadta Jézusot, kezdődött ez a törés, aztán a főpap udvarába érvén a provokátorok addig piszkálták őt, amíg a végén esküdözve és átkozódva ki nem jelentette, soha nem ismerte azt az embert. Miért van az, hogy nem tudjuk önmagunkról elképzelni, hogy képesek volnánk a szándékainkkal ellentétes kijelentésekre, cselekedetekre? Hogy van bennünk ez a kettősség? Amikor az a bizonyos bűnbeesési történet lezajlik, a Teremtés könyve elején olvasunk róla, akkor valahogy így írja le a Biblia azt, ami megtörténik az emberben, hogy evett abból a bizonyos tiltott gyümölcsből, ami nem alma volt, mert almát nem terem, nem tudjuk, illetve tudjuk, miért alma, és Ádám csutka lett a dologból a végén, hanem sokkal inkább valószínűleg fügefa volt, hiszen annak a leveleit aggatták maguk köré. Szóval ettek a tiltott gyümölcsből, és azt mondja az írás, hogy a jót és rosszat tudták utána. Ha jól értem ezt a szakaszt, akkor az alakult ki bennük, hogy felfedezték, hogy egyszerre jók és rosszak. Tehát nem tudják néha, hogy hogyan lehetnek olyan hitványak, és néha meglepi őket, hogy milyen jó döntéseket hoznak. Ezzel mindannyian így vagyunk, minden ember. Amikor valakitől búcsúzunk, akkor soha nem szabad csak egyoldalúan a rosszról, és csak egyoldalúan a jóról beszélnünk, hiszen volt ez is és az is. Legfeljebb mi nem lehetünk bírái annak, aki itt volt, és ugyanaz történt vele, amiről itt Jézus beszél Péternek, akit régi nevén a Simon néven említ meg. Ugye ez a meghallgatást jelenti, Simeon, Jákob egyik fia kapta ezt a nevet, és innen ennek a rövidebb változata a Simon. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Ez megint egy meglepő dolog, mert mi igen gyakran azért imádkozunk, hogy Isten ne engedje a közelünkbe a sátánt. De nem így működik a dolog, mert ő felnőtt nagykorú embereknek akar látni bennünket, és arra figyelmeztet, hogy álljatok ellene a gonosznak, és akkor majd elfut tőletek. Vagy Káinnál sem akadályozta meg, hogy Káin megölje a testvérét. Szeretnénk pedig Istenre kenni ennek a szörnyű történetnek a súlyát. De az Úr nem állt oda a két egymással konfliktusban lévő testvér közé, hanem figyelmeztette az idősebbet, az erősebbet, Káint, és azt mondta, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódás, de te uralkodhatsz rajta, az Édentől Keletre című könyv ezt a Timsel kifejezést ragadja. Megolvastuk bizonyára ezt a világirodalomnak ezt a fontos olvasmányát. Ez az uralkodhatsz, vagy akár uralkodj, mert hiszen képes vagy rá, ez hangzik ott el. De nem Isten cselekszik helyettük. Hogy van hát ez, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, ahogy Jézus mondja? Hát a sátán megteheti ezt, és Isten van vele olyan kapcsolatban, hogy meghallgatja a sátánnak a kérdését, a kérését. Van egy ilyen könyv a Bibliában, ez pedig a Jób könyve, hogyha eddig nem zavarodtunk össze igazán lelki kérdésekben, hitbeli kérdésekben, akkor végképp essünk egy kicsit kétségbe, mert ott is arról van szó, hogy megjelenik a sátán is az Úr előtt, a mennyei udvarban, és megindul egy beszélgetés az Úr és a sátán között, így nevezik egyébként Izraelben az ügyészt is, héberül a sátán ügyészt jelent. Tehát nem egy gonosztevő, hanem valaki, aki próbára teszi az igazság fényében, a kérlelhetetlen igazság fényében az erőseket, az embereket, gondoljunk csak Jézus megkísértésére, ahol mindvégig bibliai idézetekkel jön Jézushoz. Miért nem ugrasz le a templom tornyáról, hiszen meg van írva, hogy az angyalok majd hordoznak. Hát akkor kísérd az Istent, és ugod le a templom tornyáról. Jézus ígérrel válaszol neki. Tehát ott is egyfajta ügyészként kéri számon a bibliai igazságokat a sátán, és Jézusnak felelnie kell. Nincs tehát senki közülünk, akit megkímélnének kiskorú módon, illetve a gyerekek ilyenek talán, a kiskorúak még igen. De őket is inkább szeretné Isten a szüleik segítségével megkímélni attól, hogy kísértésbe essenek. Ő ott van a végső ponton, és mindent megad szülőknek, keresztszülőknek és gyülekezetnek, és pedagógusoknak, hogy segítsenek, hogy a gyerekek kísértésben essenek. Szóval, akár szeretjük, akár nem, létezik ez a bizonyos rosta, amellyel mindannyian megrostáltatunk. Mielőtt nagyon beleélnénk magunkat abba, hogy ez milyen felelőtlenség és rossz dolog Isten részéről, maradjunk a képnél, amit Jézus használ. Ha nincs rosta, akkor ott csikorog a fogunk alatt a törek, a pejva. Tehát ha mondjuk így rosta nélkül kellene a kenyeret elkészítenünk, akkor volna abban még szalma is. Szalma, pojva, törek, tudjuk, hogy ezek a kalász alkotó elemei és fontosak, egészen addig, amíg a mag be nem érik. Cséplés. Muszáj csépelni a búzát, tehát régen ezt bottal ütögették cséphadaróval. Van egy nagyon kedves rész a Bibliában, ahol arról van szó, hogy a gyógyfüveket, azokat csak pálcával csépeli az Úr. Tehát nem minden, van, amire ráengedi a szekeret, mert szekérrel nyomták ki a magokat, bizonyos nehezebben őrölhető kalászokból, és aztán cséphadaróval ütötték, verték, hogy kipotyogjon a mag, de van, amit csak pálcával, vannak ilyen gyönge lelkek is, de muszáj ütögetni, mert nem jön ki máshogy a mag. Persze van már a cséplőgép másféleképpen, de ugyanezen az elven működik valahogy. És muszáj rostálni. Muszáj, hogy elváljon a jó és a haszna vehetetlen egymástól. A jó és nélkülözhetetlen dolog, amiből búza és kenyér lesz, és áldást jelent, és azok a kísérő dolgok, amelyek nem értelmetlenek, csak teherré válnak egy idő után. El kell a dolgokat különíteni, és erre való a rosta. Tehát a sátán nem csinál mást, ha értelmesen gondoljuk végig a próbatételeket, és nem zúgolódunk és lázadozunk az Úr ellen, hogy már megint miért ért bennünket valamilyen kellemetlenség vagy baj, hanem ha így fogjuk fel, hogy mozog a rosta, és eltávolodik egymástól az értékes mag, és az, ami gyönge tüzelőként használható fel, szemétnek talán nem nevezzük, és aminek volt a maga idejéig és a maga helyén valami értéke, de most külön kell választani a magot és a töreket. Szóval a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzák, nagyon össze vannak keveredve a jó és a rossz dolgok bennetek. Ami történik tehát, az nélkülözhetetlen. És a második dolog, de ezt a bizonyos rostálást nem úgy fogjátok átélni, hogy aggódni kellene a magnak az épségéért, majd a malomban aggódunk érte, és aztán is jön majd még a szita. Mindenféle rázogatás történik, de én imádkoztam érted. Nincs időnk arra, hogy az imádság értelmébe belemélyedjünk. Van, aki azt mondja, hogy az imádkozó csak magában beszél. Maradjunk egy pillanatra ennél. Nagyon jó, hogy magában beszél. Nagyon jó, hogy beszél. Nagyon jó, hogy megfogalmazza azt, ami vele történik. Mi hívő emberek tovább megyünk egy kicsit, és azt mondjuk, hogy van a vonal végén valaki. Nem látjuk őt, és egyre kevésbé tudjuk már követni a dolgokat, már nem kell drót se, kábel se, csak bele beszélünk ebbe a kis okos vagy nem okos készülékbe, ami mindenkinek ott pittyeg a zsebében, most biztos kikapcsolta mindenki. És csak belebeszélünk, és a tengeren túl valaki hallja és érti, és nem tudjuk igazán, hogy még akkor sem, hogyha közben tudjuk, hogy mi a hanghullám és egyéb dolgok, amelyek egy pillanaton belül elviszik a hangokat itt a Földön is. Miért volna olyan elképzelhetetlen, hogy van valaki az én hallózásom, az én imádkozásom másik oldalán? És még tovább megyünk, most nem akárki imádkozik. Én imádkoztam, érted, mondja Jézus. Nagyon sok bajunk van, az antiszemita magukat keresztényeknek mondó emberekkel, akik bőszen hangoztatják, hogy de hiszen maga a zsidó nép kért átkot magára Jézus keresztje alatt, amikor azt mondták, az ő vére rajtunk és a mi fiainkon, nem is a zsidó nép volt, tény, hogy egyes szélsőséges zsidónak született emberek voltak ezek, kemény mag, nem általában az utca népe, azon az éjszakán, akik ott keresztül erőltették a mag akaratát, ismerjük minden népben, vannak ilyen ultrák, akiknek teljesen mindegy, hogy jó vagy rossz dolgokért tüntetnek, csak balhézni lehessen. Nem a zsidó nép nevében beszéltek ők ott, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy Jézus imádkozott a kereszten, és azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. De én imádkoztam, érted, bármi is történt, én imádkoztam, érted, azért, hogy a jó és a rossz dolgok elváljanak. Mert annak a kereszthalálnak is volt értelme. Az Úr akarta őt megrontani, miértünk, mondja az írás. Az ő történetnek egy elhalaszthatatlan, szörnyű és megrendítő és szép epizódja volt, vagy éppen nem is epizódja, hanem a fő ügye, ez a bizonyos kereszt halál, hogy ott, ha ez Magyarországon történik, magyarul hangzott volna el a feszítsd meg, és a Kínában akkor kínaiul elhangzik néha ilyen ehhez hasonló üvöltés a mi utcáinkon is, de én imádkoztam, érted, mondja Jézus, vajon ne hallgatná meg az örökkévaló Isten az ő imáját? Ne hallgatná meg annak tartalma szerint, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Még egy utolsó gondolat lennél a második pontnál. És ez is arról szól, hogy nem azt kell kérnünk, hogy kerüljenek el bennünket a próbatételek. A mi értelmünkben az, hogy ne vigy minket kísértésbe, ez nem azt jelenti, hogy ne történjen próba az életünkbe. Csak annyit kérünk, hogy ezt ne egyedül éljük át. És nem azt kérjük, hogy helyettünk küzdjön a mi próbatételünkben az Úr, csak legyen velük, mint ahogy mi is elkísérjük szeretteinket nehéz vizsgákra, próbatételekre, ott virasztunk kint a várószobában, nem tudunk helyette szülni, nem tudunk helyette vizsgázni, nem tudunk a doktornővel ott lenni most a Fülöp-szigeteki próbatételen, vagy azokkal, akik börtönben vannak ott. Nem tudunk ott lenni szeretteink helyett a halotti ágyon, az utolsó küzdelemben, de ott vagyunk, és fogjuk a kezüket, és átkísérjük, elkísérjük őket, és ez sokkal több, mint hogyha nem juthatnának ezekbe a próbákkal teli pillanatokba, ahol elválik egymástól a mag, és elválik a magtól a polyba. De én imádkoztam, érted? És a harmadik dolog, amit Jézus mond Péternek, hogy megtérvén majd erősítsed a te tanítvány társaidat. És azt mondja neki, hogy mindannyiótokat kikért a sátán, de külön Péter felelősségét megemlíti, az Úr is már Péternek nevezi, már nem Simonnak nevezi őt, és ennek is van értelme, ha nem is fejtjük most ki, Simon a meghallgatás. Isten úgy hallgat meg, hogy téged tesz alkalmassá arra, hogy az erőtlenek erőtlenségét hordozzad. A Jelenések könyvében mondja az egyik gyülekezetnek az Úr ezt, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek, vigyázz, erősítsd meg, halott vagy, de erősítsd meg a halófélben lévőket. Nagyon képtelennek tűnő gondolat ez, de mégis Isten azt akarja, hogy aki átment a próbatételen, és akár bukásként élte meg a próbatétel, de megtapasztalta, hogy az Úr talpra segítette, hogy ne örüljél ellenségem, elestem bár te felkelek, az ne szentelje élete hátralevő részét annak, hogy sajnálja vagy kárhoztatja önmagát. Mert ez is a kísértőnek az egyik célja, hogy alkalmatlanná tegyen a folytatásra, hanem akkor csendben ráébredve arra, hogy nem vagyok olyan hős, mint képzeltem eredetileg, de mégis Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, és állok. Hadd mondjam el másoknak is a próbatételben, van folytatás. Van azután is lehetőség az Úrnak szolgálni. Istennek szüksége van rá, nem akarom magamat temetni, átkozni, félreállítani. Most már látom, hogy a próba célja nem az én elgáncsolásom volt, hanem az értékeimnek a megerősítése. Isten segítsen meg bennünket, hogy a próbáinkban megtapasztaljuk az Úr jelenlétét, és erősítsen meg abban is, hogy legyünk egymásnak is segítő jó társai. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem eseménytelen, kiskorúsított világban mozgunk, egy óvodában, ahol lehetőleg minden éles sarok le van gömbölyítve, felnőtteknek tekintesz bennünket, akiket időről időre próbának vetsz alá, hogy az érték és értéktelen dolgok egymástól elkülöníthetők legyenek. Így köszönjük a próbáinkat, köszönjük neked azt is ugyanakkor, hogy nem hagytál közben magunkra bennünket. Segíts föl minket a keserű emlékeinkből, vagy abból, hogy mennyi minden baj ért minket, miközben úgy tűnik, hogy másokat kevésbé. Hadd lássuk, hogy a te bizalmad, nagyra becsülésed jelenik meg abban, hogy megpróbálhattál minket, mert szükséged van az értékeinkre, és segíts jobban ismernünk önmagunkat is a próba által, ne a szándékaink, vagy a fölösleges önbizalmunk határozzák meg a jövőnket, és így, hogyha netán elbuktunk, keserűség elborított bennünket, hadd kerüljünk újra talpra, s hadd folytassuk a tapasztalatokkal, nagyobb alázattal, nagyobb bátorsággal, nagyobb békességgel mások javára az életünket. A te békességed, mely minden értelmet felülvalóan meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Amen. A helyünket elfoglalva 240-es énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket, és annak majd a negyedik versét a hirdetések és az áldás után záró énekként énekeljük.